Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Nyár van és kánikula, és a fürdőzések utáni esték könnyed hangulata. A szerkesztőségben mégis gondoltunk azokra is, akiknek ma estére nem jutott fesztivál élmény, vagy nincs módjuk kilátogatni se a Dacra, se a Fradira, és kitűnő alkalmát látják annak, hogy Arisztotelész metafizika néven ismerté vált munkájáról, és annak hatásáról hallgassanak meg egy igazán lebilincselő magyarázatot a kitűnő Öllös Lászlóval készült beszélgetés során. Garantálom, önök is meg lesznek lepődve, hogy az elérhetetlen magasságokba képzelt gondolatok mennyire naprakész tanácsokkal szolgálnak a 21. század emberének életvezetéséhez is.
Üdvözlöm az Adásidő podcast mai hallgatóit, illetve vendégünket, Öllös László filozófust. Üdvözöllek, Laci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm.
Mindjárt térjünk is akkor beszélgetésünk talán sokak számára meglepő tárgyára, ami mondjuk úgy kiinduló pontja Arisztotelész metafizika című munkája. Azért választottam utólagos engedelmeddel ezt a témát, mert köztünk pár hete volt egy beszélgetés egy politikai témát illetően, amikor számomra nagyon szépen, érthetően összefoglaltad az adott probléma lényegét, és amikor én ezt így magamban hangosan elmondtam, hogy ezt milyen jól megfogalmaztad, akkor mondtad, hogy hát, hogy Arisztotelész munkája, a metafizika erről szól, tehát hogy a lényegnek az összefoglalásáról, vagy a lényeg kereséséről. És akkor gondoltam, hogyha tudunk találni egy kis szabad időt, szálljunk erre egy kis időt, hogy valahogy ezt kibontsuk, ezt a kérdést. Jól értettem én akkor ezt?
Abszolút.
Milyen értelemben lehet azt mondani, hogy Arisztotelész, ugye, aki egy mondjuk ókori görög filozófus volt, ugye, a lényeggel foglalkozott ebben a munkájával?
Hát ebben is, de nem csak ebben. Igazából ez több írásának az egy kötetbe sorolása, amit a tanítványai tettek meg, nem is saját maga. De ne innen indítsunk, mindjárt visszatérek persze ez a kérdéshez. Az a fogalom, hogy lényeg, az mindenki számára ismert, ugye? Mindannyian használjuk ezt. Főleg akkor, hogyha valamit meg akarunk érteni. Megkülönböztetjük a lényegest a lényegtelentől.
Igen.
Néha rávágjuk, hogy na ez lényegtelen, beszélj a lényegről. Foglalkozzunk a lényeggel, ne bármivel. Hát Arisztotelész azt állítja tulajdonképpen itt is, és a logikájában is, az egy másik munkája, hogy a dolgok, amik körülöttünk vannak, ebbe akár az embereket is beleérthetjük természetesen, azok állnak olyan komponensekből, olyan alkotó elemekből, amelyek őket azzá teszik, amit. Tehát az adott minőséget megadják, és állnak olyan komponensekből, amelyek szintén részeik ugyan, de amennyiben azokat eltávolítjuk, vagy megváltoztatjuk, akkor az adott minőség azért nem változik. Például, ha teszem azt egy széknek, letöröm a támláját, akkor az még szék marad. Lehet, hogy nem olyan jó szék, mint hogyha támlája is volna neki, de attól még szék. Ám hogyha kitöröm a négy lábát és az ülőkét is letöröm, az már nem szék.
Értem.
Az már csak néhány darab bot és deszka. Na erről van szó, nagyon röviden, tömören összefoglalva. Szóval Arisztotelész szerint vannak szubstanciális elemei a dolgoknak. Ezek a lényegiek, ugye, szubstancia latinul lényeg. És akcidentálisak.
Akcidentálisak.
Fogalmazhatunk is, hogy egyfajta járulékosak, amelyek szintén beletartoznak a dolgokba. Azok is alkotják a dolgot, csak hát nem lényegiek.
Értem. Tehát az, hogy az embernek milyen a haja színe, akkor az egy sokak számára egy akcidentális dolog, ugye?
Pontosan, sokak számára, de lényegivé válhat nézőpont kérdése is ez persze, nem csak az objektív valóságé.
Egy hajfesték gyára számára.
Amennyiben valaki a feketékre, barnákra, szőkékre bukik, akkor számára az lényegi kérdés.
Szubstanciális.
Így van, szubstanciális. Tehát teszem azt, hogy neked, vagy nekem mekkora a lábam, 44-es, 45-ös, 46-os, az számunkra nem egy lényegi kérdés, egy cipész számára az.
Értem. Na most, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, hogy a beszélgetésünk negyedik percébe ezt tisztáztuk, valószínűleg Arisztotelesz műve talán nem bírna ekkora jelentősége, vagy pedig ekkora központi, mondjuk úgy, pozícióval a filozófia történeten belül. Mi az, amit ezen túl még Arisztotelesztől megtudhatunk?
Hát Arisztotelesz nagyon sok mindent megtudhatunk, de maga ez a módszer, ez a látásmód, aztán időről időre megjelenik más gondolkodóknál. Ez tulajdonképpen egy módszer, egy gondolkodási módszer. Ha úgy nézzük a dolgokat, meg akarjuk érteni, hogy mi az, ami azzá teszi őket, ami valóban. És nem csak tárgyakról van szó, hanem emberekről, vagy emberközi viszonyokról, ugyebár. Akkor ezeket el kell tudni választani egymástól. A felvilágosodás idején, sőt már a késő reneszánsz idején ez a robban, ez a nézőpont tulajdonképpen. A racionalizmus, a Descartes racionalizmus ennek egyik válfaja mentén alakul aztán ki, mondván, hogy a dolgokat úgy lehet megérteni, hogy világosság gyúlik az agyunkban.
Aha.
És akkor rájövünk, hogy aha, ez az.
Ez a lényeg.
Hát így is fogalmazhatunk. Arisztotelész ezt még így mondta volna. Ez a lényege, így van, ez a dolog lényege. És akkor, amikor a rendiség összeomlása után egy új világot kell teremteni, és meg kell találni azt, ami az ember társadalmi lényé teszi, akkor ilyen módon keresgélik az, hogy mi az az alkotó elem, ami az ember társadalmiságát adja, mert hát a régi helyett egy újat kell alkotni.
Értem.
És akkor ebből kell kiindulni, ugyebár. Hát nem egy akcidentális, járulékos dologból, mert különben az új is rossz lesz.
Tehát, hogyha jól értem, akkor ugye azért a helyzet tud bonyolódni. Hát akkor, amikor áttérünk a szék, illetve a cipő vagy a hajunk színe után társadalmi kérdésekre, és ott így próbáljuk ezt a kérdőjelet valamiféleképpen megválaszolni, akkor talán már nehezebb fába vágjuk a fejszénket.
Bizonyára, de egy természettudós azt mondaná, hogy nem olyan biztos, a természet vizsgálata közben is, ugye.
Értem. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a természetben sokkal könnyebben megállapítható.
Hát kinek hogy? Szóval mindenképpen ez egy módszer, tehát attól függ, hogy konkrétan miről van szó. Maradjunk még az emberi viszonyrendszernél. Mindenki érti és érzi is ennek a súlyát akkor, amikor a legkisebb emberi viszonyrendszer egységet vizsgáljuk, két ember viszonyát.
Értem.
Ugye? Felejtsük a politikát egy pillanatra. Két ember viszonyát. Mennyire összetett két ember viszonya? Például egy házasság kapcsán, ugye? Vagy egy baráti viszony kapcsán. Ha ezt szisztematikusan át akarjuk gondolni, akkor megcsinálhatjuk azt, hogy kezünkbe veszünk egy papírost, akár a fejünkön belül is, és elkezdjük rangsorba szedni, vagy egyáltalán sorba szedni azokat a kötődéseket, amelyek összekapcsolnak bennünket valaki mással. Teszem azt élettársunkkal, ugye? Mennyire összetett dolog ez. Mikor mindent összeírtunk, ami csak eszünkbe jut, és remélhetőleg semmi fontosat nem felejtettünk ki, akkor egyenként megpróbálhatjuk kihúzogatni őket, hogy na, ha ezt eltávolítanám belőle, akkor még kapcsolat maradná ez a kapcsolat.
Tehát, hogy a kapcsolat szempontjából lényeges kötődés.
Ez lényegi, szó, vagy nem lényegi elem.
Értem.
Abban a pillanatban világosan látunk. Abban a pillanatban, hogyha tisztán akarunk látni, és nem vagyunk elfogultak, nem nagyon legalábbis, akkor látjuk, hogy na, hogyha ez kiesik, akkor ennek kapcsolatnak a vége.
Most említettél egy fogalmat, Laci, az elfogultságnak a fogalmát. Tehát az, hogy amikor mi próbáljuk eldönteni azt, hogy valami lényeges-e egy kapcsolatban, vagy kevésbé lényeges, akkor ugye azért bizonyos mértékben befolyásol bennünket az egyéni látásmódunk, tehát hogy
természetesen
elfogultak vagyunk, ugye?
Persze.
Tehát, hogy két ember számára akár még más is lehet az, ami lényegeset jelent.
Hogyne. Éppen ezért ennek a megvizsgálásánál már két embernél is meg kell próbálnunk erre a listára, az előbb összeállított listára a másik szemével is nézni. Ő hogy látja ezt? A kérdés az, hogy meg akarjuk érteni ezt a dolgot. Vagy csak a saját rögeszméink alapján nézni. Ha meg akarjuk érteni, akkor a másik szemével is nézni kell. Társadalmi méretekben mások szemével is meg kell tanulnunk nézni ezt a dolgot, nem csak a sajátunkkal. Akkor tényleg elemzünk. No, szóval, még egy pillanatra térhessek vissza az előbbi gondolatára. Szóval rájövünk, hogyha ezt kilőjük a listáról, ezt a konkrét kapcsolattípusunkat, akkor a dolognak vége, akkor a kapcsolatnak vége, ugye? Akkor az már nem az lesz, ami volt.
Tehát, hogyha a lényeges részt kiveszünk belőle, ugye?
Pillanat, el akarjuk jutni valahova. Elképzelhető, hogy azt mondjuk, hogyha az elsőt, az egyes számút kiiktatjuk, akkor ez a kapcsolat, mint kapcsolat. Lehet, hogy nem olyan jó, mint korábban, de kapcsolatnak. Ha a ketteset azt is, de a hármasat azt nem bírja ki. És ahogy megyünk tovább, rájöhetünk arra, hogy mondjuk az ötöset se bírja ki. Vagy a kilenceset sem bírja ki. Tehát egy kapcsolatnak, most egy másik fogalmat fog használni, egynél több előfeltétele is lehet. És az emberi kapcsolatok ilyen előfeltétele. Így van. Lényeges előfeltétele. Egynél több. Általában több is van. Ha nem egy szimpla kapcsolat, akkor bizony több van. Sőt, az is előfordulhat, hogy az egyest ugye kibírja az a kapcsolat. A kettes eltávolítását is kibírja. A négyes eltávolítását is kibírja. De a hármast együtt nem bírja ki.
Ezek azok a lárvak, amin a kapcsolat áll, ugye?
Amin a kapcsolat áll, így van. A egyes, kettes, négyest külön-külön elviseli, de együttes eltávolításokat nem viseli el. Na most gondoljuk bele, hogy ez két ember kapcsolata.
Értem.
Képzeljük bele magunkat ember csoportok kapcsolataiba.
Tehát amikor nagyon sok
állapok kapcsolataiba. Persze. Ott is képes meg kell lennünk meglátni azt, hogy melyek azok az elemek, amelyek ezt ilyenné vagy olyanná formálják. Akár pozitív, akár negatív értelemben. Negatív lényegek is vannak, ugye nem csak pozitív.
Tehát, hogyha jól értem, akkor egy csoporton belül valahogy megkeresni azt, amit talán a köznyelv úgy nevez, mint legkisebb közös többszörös, vagy a közös
például, ez is egy fontos szempont lehet. Persze. Mi az, ami összeköti őket? De mondom, negatív lényeg is lehet, mi az, ami eltávolítja őket egymástól. Mi az, ami feszültséget okoz köztük, sőt, akár ellenségesség.
Értem. Hogyha visszatérünk a beszélgetésünk kiinduló pontjához, tehát hogy Arisztotelész művéhez, illetve magához a lényeg fogalmához. Ha jól értem, ugye hát 21. században beszélünk a kérdésről, hogy maga a megközelítése ennek, ez egy folyamatosan mozgásba levő, mondjuk úgy tudomány? Tehát ami ezzel a mai napig...
Tudomány, ez a filozófia egyik részterülete tulajdonképpen. Azon belül igen, természetesen, hogy nem?
Évszázadok során, ugye, egy kérdést, ha jól értem, akkor különböző szempontból vizsgálnak. Várható-e valamikor egy célba érés, amikor a filozófia akár ennek a kérdésnek is valamiféle állandósult megfogalmazását adja?
Hát merem remélni, hogy nem. Tehát, hogy...
A filozofusoknak is legyen munkájuk, ugye?
Az emberiség nem áll meg, tehát tovább fejlődik, és így azok a gondolati elemek, amelyeken a civilizáció áll, azok is tovább fejlődnek. Csak ez a fejlődés, ez nem azt jelenti, hogy valami, ami régen lett elgondolva, az érvényét veszíti. Időnként azt is persze. De a nagy gondolatok azok tovább élnek, azok beépülnek a következő kultúrákba, és abban is hatnak hasonlóképpen, mint több száz vagy akár több ezer évvel ezelőtt. Ami jó, az jó. Szóval
az kiállja az időpróbáját, hogy egy másik
témát. Így van. Pontosan, kiállja az időpróbáját. Sőt, mi több, azt is nagyon gyakran ismerjük, például a mi magyar szellemi életünkből, ugye, hogy az adott korban az illetőt meg sem értették. El kellett múlnia évtizedeknek, gyakran évszázadoknak, hogy igazán felismerjék, hogy mi az, amire rájött. Tehát a nagy felfedezések, így a szellemi felfedezések is, ugye a kultúra felfedezések, azok bizony gyakran olyanok, hogy a kor, az adott kor még meg nem is tudja igazán megbecsülni annak az értékét.
Visszatérnék azért csak magához a két, vagy hát most már két kiinduló fogalomhoz, a lényeghez, illetve a más szemüvegén való, vagy a más szemén keresztül való látásmódnak. Alig 10 perce beszélgetünk, és én úgy érzem, és bízom benne, hogy hallgatóink jelentős részét így érzi. Tehát, hogy nagyon könnyen érthetően, ismét a lényeget megfogva, magyaráztad el ezeket a fogalmakat, hogy vajon ennek ellenére miért tapasztaljuk mégis a társadalomban azt, minthogyha ezek a gyakorlati megközelítések nem működnének, minthogyha nem értenénk egymást.
Hát ennek számos oka van, nem egy nyilvánvalóan, és valószínűleg az összeset én nem is látom nyilvánvalóan. Vannak ennek lélektani okai is, ott talán inkább egy pszichológust kellene megkérdezni, nem engem. De nyilvánvaló, legalábbis az én tapasztalatom az, tanárember lévén, az a tapasztalatom, hogy az emberek nagy többsége ezt nem tanulja.
Nem tanulja. Eszébe se jut talán, ugye?
Hát maga a fogalom ismert, tehát használja, valamilyen módon érzi azt, hogy itt többé-kevésbé miről van szó, de a pontos használatának módját azt nem tanulja.
Lehet, ugye, hogy talán egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, tehát fölvezetés se rossz a dolognak. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy filozófia, akkor mindenki hátralép egyet, meghőköl, hogy itt valami nagyon nehéz, tömény, eszenciális dolgokról, lexikonokról, hosszú kötetek soráról lesz szó, és akkor hát ez az emberek nagyon kis részének kelti fel ugye a motivációs igényét, hogy ezzel foglalkozzon, de hogyha egy ilyen, mondjuk, hogy bocsáss meg a kifejezésért, hétköznapi megfogalmazásba vázolod fel a dolgot, akkor ez a gondolkodásnak a művészete is, nem?
Hát
a hétköznapi gondolkodás.
Azt gondolom, két megjegyzésem volna ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a filozófia az megérteni segít a dolgokat. Tehát épp ennek az előítéletnek, amit előbb felvázoltál, épp az ellentéte az igaz. Tehát igazából az emberi kultúrának ez a szelete, ez abban segít, hogy pontosan meg tudjunk fogalmazni dolgokat, és közelebb kerüljünk annak a megértéséhez. Nem félni kellene tőle, hanem művelni, ugyanúgy megtanulni ennek az alapjait, mint én nem tudom, a matematikának, vagy az irodalomnak, vagy egyebeknek. Nagyon csekély a filozófia oktatása az iskoláinkban. Jóval nagyobb óraszámban kellene tanítani.
Vannak országok. Volt odat, hogy akkor a napi gyakorlat, a pedagógiai gyakorlat egyáltalán számol ezzel? Tehát, hogy a matematika...
Hát én most már ugye egyetemen tanítok, valamikor tanítottam gimnáziumban, és ezt is tanítottam többek között, de most már egyetemen tanítok, tehát teszem azt, ezt a módszertani kérdést, amiről épp beszélgetünk, ezt persze tanítom éppen azért, mert tanítok politikai filozófiát, tehát annak kapcsán ezt is, meg több minden mást is meg kell tanítanom a gyerekekkel, a diáksággal azért, hogy a továbbiakat könnyebben megértsék. Ám de és ugyanakkor meg kell velük ott is tanítanom, mert nem tudják, tehát a középszintről nem hozzák magukkal ez a szomorú valóság.
Épp itt látom a kérdőjelet, tehát hogy látod-e annak a tapasztalataid alapján, látod-e annak a realitását, hogy például középfokon, vagy akár az általános iskola felsőbb osztályaival, ha nem is filozófiaként, de mondjuk így gondolkodás, metodikaként nem lenne értelme mégiscsak foglalkozni legalább néhány órát illetően?
Dehogy nem lenne értelme, amennyiben úgy foglalkoznak vele, hogy az egy kamaszodó gyerek önmegismerésében sokat segítsen, és tudna benne sokat segíteni. Abban a pillanatban ugye kifogja az a növekvő már nem is igazán emberke, az első halat, és aztán horgász lesz belőle egész életében. Tehát megszereti azt, hogy ő szisztematikusan és rendszeresen gondol át dolgokat.
Így a ráismerésnek az öröme, mint amit én most itt a beszélgetésünk elején mindjárt áttéltem, amikor egy ilyen megint nagyon-nagyon érthető módon vezettél le gondolatokat. Szerintem ugye, hogyha a gyerekek, főleg abban a korban, amikor leginkább a befogadó képesség aktív, az új iránt találkoznának ilyen magyarázattal vagy megközelítéssel, Mert ugye azért nagyon sokszor, tehát a filozófiát, akár csak a történelmet egy ilyen bebiflázandó évszámoknak, műveknek a listájaként prezentálja az iskola a gyerekek felé. Tehát nem a lényegét.
Nem biztos, hogy ez mindenhol így van. Tanárra válogatja, ez valóban tanárfüggő, ez abszolút tanárfüggő. Hát a lehetőség ott van minden egyes tantárgyban, hogy azt úgy adja át az ember, hogy az adott életkorban segítsen megtenni a következő személyiségfejlődési lépést is. Tudjuk jól magunk életéből is, hogy a kamaszodás az mennyire összetett, mennyire nehéz és mennyire gyönyörű kora az ember életének, ugye? Ott ismer önmagára igazán, és hogyha ezt felhasználva élményszerűen segítünk abban, hogy az önismeretében újabb és újabb lépéseket tegyen előre, akkor egész életében használni fogja.
Aztán ezt tudja gyakorlatként vinni, ugye?
És nem csak tudja, hanem szereti is.
Laci, kérlek, akinek nincs olyan szerencséje például, hogy egy jó tanárra akad, aki ebből a szempontból is műveli a rábízott gyerekeknek az elméjét. Ugye akkor, amikor én itt a szerkesztőségben mondtam, hogy ma Arisztotelesről fogunk beszélni, vagy Arisztotelesből indulunk ki, a metafizikából, akkor azért a kollégáim mondták, hogy azért elég nehéz, fajsúlyos anyag, és talán lehet, hogy nem ezzel a művel kéne kezdeni. Tehát, hogyha valaki akár mondjuk a mi beszélgetésünk alapján egy kis motivációt, vagy egy kis impulzust érez arra, hogy foglalkozzon a témával, nem is mindjárt a metafizikát, de mi lenne az, ahogy elkezdhetném mondjuk az önművelést egy érdeklődő fiatal, vagy akár egy érdeklődő kortól függetlenül?
Két dolgot ajánlanék. Az egyik az, hogy használjon jó minőségű lexikonokat. Azokat ugye már az interneten is megtalálhatja.
Igen.
Ott ugyanis, hogyha igazán jelentős személyek írták, már pedig vannak olyanok, akik amelyeket a szakma legkiválóbbja írnak egyébként, akkor ott tömören, velősen össze van foglalva minden egyes szóciknek a lényege. Tehát nem kell rögtön az indításkor vastag könyveket elolvasni, főleg nem ókori szerzőktől, akik még másként is fogalmaztak, mint ahogy mi tesszük ezt. Indításnak ez éppen elég. Tehát ez van az egyik javaslatom. A másik javaslatom pedig az, hogy beszélgessen róla barátaival. Tehát tegyék ezt, amennyiben csak lehetséges, közösen. A beszélgetés során kell ez életre. Ott válik igazán elevenné, mint ez, mert közben átgondoljuk, muszáj, hogyha egyszer érvelni akarunk vele, vagy magyarázni akarjuk, vagy megismerni akarjuk egyáltalán. És abban a pillanatban, hogy beszélgetni kezdünk, abban a pillanatban alkalmazni is kezdjük. Bizonyos problémák megértésére, megoldására.
Tehát az, hogy beszélünk róla, már eleve, hogy mondjam, minthogyha a gondolatiságból átültetnénk egy kicsit a gyakorlatba, ugye?
Pontosan, persze. Ennek a kísértésnek úgysem fogunk tudni ellenállni, és nem is kell.
Értem.
Ezért van.
Értem. Hát most, amikor beszélgetünk, ugye júliusról épp az augusztusba forduló időszakban vagyunk, a nyár kellős közepén, talán egy filozófiai témáról, vagy mondjuk, hogy akkor gondolkodásbeli témáról, Arisztotelesről, metafizikáról, talán itt most a strandolók igényeit figyelembe véve, talán mára elégedjünk meg ennyivel. Laci, kérlek, én nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és ezeket az apró cseppeket a fejembe, illetve talán a hallgatóink fejébe is elhelyezted. Én bízom benne, hogy rövid időn belül, ismét egy rövid beszélgetés keretében belül, egy másik műből kiindulva tudunk eljutni ilyen, mondjuk úgy leegyszerűsített, de mégis magas gondolatoknak a megtárgyalása.
Örömömre szolgál. Megjegyzem, én is meglepődtem, amikor csörgött a telefonom, és ezt kértett tőle. de nagyon örülök.
Én meg annak örülök, hogy ilyen gyorsan és promptul reagáltál pozitívan. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást, illetve köszönöm a Hét Média Család Adás Idő podcastja hallgatóinak, hogy velünk tartottak, és legközelebb bízom benne, hogy minél előbb Vörös Lászlóval ismét folytathatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm
szépen. Kellemes nyarat!